Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Márton Levente, Erkel díjas zeneszerző, orgonaművész gondolatait hallják.
Zeneszerző vagyok és orgonaművész, ez a két diploma, amit szereztem a Zeneakadémián. Most már elég régen, 2006-ban, illetve 2007-ben, és emellett gyakorló egyházzenész vagyok. Szeptemberben lesz 2 éve, hogy a szervitatéri Szent Anna templomnak vagyok a kántora, végül is a zenei vezetője, és egy újonnan alakult kórusnak, akik ott működünk, a karnagya. Ezen kívül tanítok, a foglalkozásomnak megfelelően orgonát, zeneszerzést, különböző zenei tárgyakat, például a Zeneakadémia egyházzene szakán egyházzenetörténetet, 20. századi egyházzenetörténetet, mert ehhez kapcsolódott a disszertációm, amikor doktoráltam, és ennek lettem, ha szabad így mondani, a specialistája. Röviden ennyi, 3 gyermek édesapja vagyok, az is egy lényeges szegmense az életnek.
Igen, abszolút. Talán lenne egy olyan kérdésem, amit minden hozzánk látogató zeneszerzőnek fel szoktak tenni, hogy miért éppen a zene, miért a zenével foglalkozol, de nálad ez egy speciális eset, ugyanis az a kérdésem, hogy miért éppen az egyház zenével? Mi az, ami ebben téged megragadott?
Volt egyszer egy másik rádióban egy másik interjú, ahol kifejezetten valahogy úgy konferáltak föl, hogy Horváth Márton Levente egyházzeneszerző, és hát igazából én szabadkoztam, illetve próbáltam mondani, hogy én egy zeneszerző vagyok, aki a zeneszerzés minden területe iránt, nem egyformán természetesen, de érdeklődik, de ezen belül egy nagyon fontos terület nekem az egyházzene, szóval azért szeretem ezt így hangsúlyozni, vagy igen, artikulálni, mert vannak valódi egyházzeneszerzők, akik aztán igazából nagyon speciálisan a liturgiára koncentrálnak. Nekem is a szívügyem, és tényleg egy nagyon jelentős hányada az eddig megírt darabjaimnak az egyházhoz kapcsolódik, a liturgiához, de ugyanilyen súlya van jelen például a kamarazene, és hát úgy remélem, hogy az évek során minden érdeklődési területem így ki tud teljesedni. Nyilván ez neveltetés is, ezek biztosan felülről vezérelő dolgok is, hiszen nagyon sok interjúban elmondtam már, hogy én 12 éves voltam, amikor a szüleim a kántorképzőbe küldtek, és ez nem az én szándékom volt 6. koromban, hogy oda menjek, és aztán ott találkoztam az orgonával, én közben zongorát és trombitát tanultam, már akkor nyilvánvaló volt, hogy zenei pályára szeretnék tovább menni, hogy zeneszerzéssel szeretnék foglalkozni, de az nem, hogy nekem lesz-e hangszerem, mert zongorából nem ütöttem meg azt a szintet, amit elvártak ahhoz, hogy zongora főszakra menjek középiskolába. Viszont valahogy úgy adódott, hogy az orgonával meg nagyon, nagyon jól egymásra találtunk, és ez igazából a kántorképzőnek köszönhető. Mire azt elvégeztem, addigra már a budapesti Bartók Konziban jártam, és ez fokozatosan összefort. A további kapcsolódás az igazából akkor lett, amikor a szakdolgozataimhoz értem az egyetemen, akkor választottam Lisznyai Szabó Gábor orgonaműveit, orgona szakdolgozatom anyagául, és aztán akkor megismertem az életművét, akkor szembesültem vele, hogy neki milyen nagy számú és jó minőségű mise kompozíciója van, és a második szakdolgozatot, a zeneszerzés szakon a Lisznyai Szabó Gábor miséiből írtam, és akkor valahogy abból adódott, hogy ha doktorálni fogok, akkor valószínűleg hasonló magyar egyházzenei témát fogok választani. Szóval ez nagyon sok mindent meghatározott.
Mennyire érzed ezt az irányt egyfajta isteni iránymutatásnak, vagy mennyire érzed inkább a szüleidnek a támogatásának?
Hát ugye nehéz a kettőt külön választani. A hittanórán tanulunk valami olyasmit, nem? Alsó tagozatból emlékszem egy ilyen mondatra, hogy a szüleink helyettesítik a kézzelfogható jó Istent a gyerekkorunkban.
És milyen volt ez a kántorképző? Azért elég fiatal voltál még. Hogyan élted meg ezt? Voltak nehézségek, vagy rögtön, mint hal a vízben?
Voltak nehézségek. Kilógtam ugye életkorilag is. Ez a Váci Egyházmegyei kántorképző volt. Nagyon nagy választék volt a tekintetben, hogy honnan jöttünk életkorban is. Tehát voltak falusi nénik 50 fölött, akiket a plébános úr küldött, hogy hát ha meg tudják szerezni, és ők nekik ez nagyon nagy kihívás volt. Nyilván zeneileg én nagyon sok mindenben az átlag előtt tartottam, de például az orgona nem ment egyáltalán könnyen. Két évig biztos nem, és egy nagyon lassú ismerkedés volt, és nagyon fontos, hogy megemlítsem a kulcs szereplőt, az orgona tanáromat, Fűri Gábort, ő már nincs közöttünk, de ő szerettette meg velem nagyon hamar a hangszert, és úgy valahogy hagyta, hogy rátalálja.
Nagyon nehéz lehet egy fiatalt egy olyan dologra úgymond ránevelni, vagy megszeretetni vele egy olyan hangszert, amin úgymond nehézségei vannak. Talán könnyebb olyan hangszereket szeretni, amiken hamar játszik az ember, és így adja magát a dolog, de azért az orgona talán nem ez a hangszer.
Ez egy jogos kérdés. Az az igazság, hogy szerintem itt szerepe volt annak, hogy közben én már a zeneszerzés iránt nyitott voltam, ugye már tanultam is zeneszerzést egy idő után, és az orgona nagyon inspirált. Tehát nekem nagyon tetszett az, hogy a tanárom hagyott improvizálni, hogy úgy látta, hogy érdekel, és akkor úgy engedte, hogy felfedezzem magamnak. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az oktatásban nagyon sokszor az egy tévút, hogy minden áron az előírt anyagot akarjuk bevasalni, miközben lehetne sikerélménye a diáknak, és lehet, hogy úgy mondjam, mandinerből kerülő úton egy másik módon éri el azt, amit amúgy el is kell érnie, de közben meg öröme is van benne, és hogyha lehet, hogy ez spontán volt, és nem tudatos a tanárom részéről, de mindenképpen a legjobb út volt. Annyira emlékszem, hogy tényleg a pedálozás nekem nagyon komoly, tehát tériszonyom volt attól, hogy pedálozom, és pedálozok évekig. És tényleg 4 éves a kántorképző, és a 4. évre kezdett menni. Tehát ilyen apróságok. De közben a kapcsolat az folytonos volt, és sose volt az az érzésem, hogy én valamitől idegenkedek, hanem mondjuk azt nem látszott előre, hogy én nekem ez lesz a hangszerem, de nagyon szépen így kiegészítették egymást a végére a zeneszerzéssel.
Említetted ugye, hogy oktatóként is tevékenykedsz. Ott mit látsz, mi a legfontosabb, ahogyan mondjuk motiválni tudod a hallgatókat? Ugye ez nem feltétlenül egy gyakorlati tárgy, amit tanítasz, hogyha jól értettem, tehát inkább elméletben, rendszerekben kell gondolkodni. Mi az, amit te mondjuk a saját tanáraitól tanultál, és tudod alkalmazni?
Hát ugye tárgyanként nagyon nagy különbségek vannak. Teljesen más, hogy tanít az ember orgonát, illetve zeneszerzést, illetve kötelező zeneszerzést, mert olyan tárgy is van az egyházzeneszakon, nem zeneszerzést tanítok, hanem kötelező zeneszerzést, ami bizonyos technikák megismeréséről, stílusgyakorlatok írásáról szól. Tehát miután egyházzenészeknek tanítom, ott például én palesztrinát és a Bach korál harmonizációt célzom meg, tehát olyan technikákat, amelyek kifejezetten kötődnek az egyházzenéhez, de a Bartók konziban, ahol középiskolásokat tanítok, szabad kompozícióra, akik jó eséllyel szeretnének akár zeneszerzők lenni, ott egészen más, hogy kell inspirálni őket, hiszen ott a egyéni kreativitást kell valahogy kihozni az emberből. Hát ez most egy nagyon összetett kérdés volt, hogy mi az, amit tanultam, és mi az, amit én adok ehhez hozzá. Azt hiszem, hogy ma került sorra ez az interjú, az annyiból ilyen együttállásnak tekinthető, hogy az én másik nagyon fontos tanárom, a középiskolai zeneszerzés tanárom, ő tegnap előtt hunyt el, a Fekete Győr István. Ez egy szép alkalom, hogy akkor őt is megemlítsem. Az az igazság, hogy ő a létező legkövetkezetesebb, egy nagyon szeretetteli, de nagyon szigorú tanár volt, aki bárkinek bármit át tudott adni szerintem, amihez ő értett, és ami ennek a tárgynak az anyaga volt. Tehát az összhangzattant híresen, nagyon alaposan megtanította, de ugyanígy a formatani elemzést, hogy így megéljük a csodáját annak, hogy egy Beethoven mű hogy épül föl, hogy aztán megtanítsa, hogy a kis motívumokból, néhány hangokból, hogy lesz sok perces kompozíció ezt nagyon következetes munkával várta el tőlünk. Hát ezek mondjuk azok, amiket én tanultam a tanárainktól, és nyilván ez egy olyan dolog, amit szeretnék én is továbbadni. Más kérdés, hogy ezt a fajta következetességet, ezt hát majdnem azt gondolom, hogy lehetetlen utolérnem.
Jó is, hogy említetted ezt a következetességet, mert valahogy talán a zenében, amellett, hogy kreatívnak kell lenni, vagy akár a zeneszerzés tekintetében, szükség van egyfajta fegyelemre, önfegyelemre. Ez neked mennyire esett nehezedre, akár mondjuk a kezdeti időkben?
Nagyon fontos ez a kérdés. Azt gondolom, hogy na, ott dől el, hogy valaki zeneszerző lehet-e, hogy ezt a fajta munkát elfogadja-e, hogy egy darab az nem magától csúszik ki belőlünk, hanem hangonként kell értem megküzdeni, minden hangját át is kell gondolni, és le is kell írni. Tehát nem abból lesz a zeneszerző, aki adott esetben odaül 13 évesen a zongorához, és remekül improvizál, mert vannak ilyen fiatalok, lehet belőlük, de ha nem tanulja meg, hogy ebből hogy lesz munka, és a munkából hogy lesz átgondolt kompozíció, akkor ez mindig megmarad-e az örömködés szintjén, illetve hát az improvizáció az egy másik szakma, azt is szépen ki lehet fejleszteni, hogy az ember profi improvizátor legyen, de a kettő szerintem nem összekeverendő. Tehát attól, hogy valaki nagyszerű zeneszerző, nem biztos, hogy tud jól rögtönözni, és fordítva. És én azt gondolom, hogy nekem erre a fegyelemre nagyon nagy szükségem volt, amikor a középiskolába kerültem, mert a szikrát azt éreztem magamban, hogy engem ez érdekel, de az álhatatosságot nem. És hát ez az, amit az említett Fekete György tanár úr nagyon szépen ki tudott hozni az emberből. És hát egy bibliai mondás erről, vagy nem tudom, hogy ez a Bibliában van-e, vagy egy közismert mondásunk, hogy az Isten nem az alkalmasakat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Ez az embernek sokszor eszébe jut, amikor úgy érzi, hogy nehéz.
Igen, abszolút. És talán ez az, amire nagyon kevesen gondolnak, hogy a tehetség az önmagában csak egy úgymond ajándék, idézőjelvetéve ezt a csakot, de nekünk is hozzá kell tennünk. Tehát, hogyha kapunk valamilyen ajándékot, vagy valamilyen sugallatot, nem mindegy, hogy azt hogyan használjuk ki. És talán a zeneszerzés is egy ilyen, hogy persze jöhet egy dallam, meg születik egy ötlet, de azt úgymond be kell vasalni saját magunkon.
Ez pontosan így van.
Visszatérnék még egy kicsit ezekre a kezdeti időkre, ugye említetted ezt az önfegyelmet, hogy mennyire fontos. Mi az, ami még szerinted fontos volt azon az úton, hogy te egy zeneszerzővé válj, akár a környezetedben, akár a magánéletedben, mik voltak azok az impulzusok, vagy azok az események, amik téged végérvényesen idevittek?
Ezt most csak egy kiragadott, mert ez jut az eszembe. Szerintem fontos a nyitottság. Tehát, hogy az, hogy megtaláljuk magunkat, hogy nekem abban, hogy új zenék keletkeznek, nekem ebben hol a szerepem, hogy én leszek egy zeneszerzés szakmáját ismerő ember, aki tud darabot írni, de igazából nem jelenik meg ezekben a darabokban saját maga, vagy tud másokat nagyon jól utánozni, de a saját hangját igazából nem találja meg, vagy leszek valaki, aki valóban zeneszerző lesz, akinek megvan a maga személyisége is, ami hallatszik, meg a saját stílusa, ami hallatszik a darabjaiban, ez két különböző dolog, és nem tudom, hogy ez tanulható-e, vagy adottság-e. De az biztos, hogy dolgozni lehet rajta, illetve az, hogy a nyitottság, hogy mindent ismerni, amit lehet. Tehát, hogy és semmire nem finnyásan nemet mondani, hogy az nem a... És ebben tulajdonképpen azt is értem, hogy a klasszikus zene, én belül is ez a fajta mindenevés, azt hiszem, hogy szükséges, hogy megismerni, megérteni. Nem állítom, hogy nincsenek olyan komoly zenék, amelyek távolabb állnak tőlem, tehát ez nem azt jelenti, hogy van nálam is hierarchia, de ez nagyon fontos, és ez természetesen minden másra is igaz. Én nem voltam ebben, ahogy már mondtam, finnyás. Én nagyon tág volt a könnyűzenei érdeklődésem is, illetve egyre jobban érdeklődtem aztán a különböző népzenék, különböző kultúrák, távoli vidékek zenéje iránt, és úgy éreztem, hogy semmi nem maradt hatástalan.
Lehet, hogy ez egy furcsa kérdés lesz, de nem egy provokációnak szánom. Csak kíváncsi vagyok rá, hogy amikor elkezdted a kántorképzőt, akkor te sejtetted, hogy valaha kántorként fogsz működni? Hogyan tekintettél akkor erre?
nagyon fiatal voltam, ugye 6. év vége, vagy hát 6. utáni nyár volt, amikor mondták a Szent Misén a plébános a hirdetésben, hogy felvételt hirdetnek, és emlékszem, hogy a szüleim mondták, hogy hát ez egy szakma, hát az nagyon jó, hát most persze nem kell, hogy te szeressd azt, hogy kántor vagy, de az, hogy 16 évesen van egy szakmád, az hidd el, hogy az bármire jó lehet. Tehát, hogy nem szükségszerű az, hogy attól, hogy valaki elvégzi a kántor képzőt, végül is elköteleződik. És hát valóban nem, ez még távoli volt ez a dolog. De más kérdés, hogy aztán nagyon hamar adottak olyan lehetőségek, hogy a gyakorlatban ki lehetett próbálni, amit tud az ember. Már a második évben még 8-os voltam, és az ilyen iskolai miséken már oda engedett a kántor úr az orgonához Balassagyarmaton. Szóval, hogy hamar jött az, hogy ki lehetett próbálni, hogy ez hogy is néz ki a gyakorlatban.
És a mostani munkásságod kántorként hogyan indult, hogyan kerültél oda?
Ó, ez most már a sokadik állomáshely tulajdonképpen úgy, hogy tavaly előtt nyáron több megkeresés is érkezett, hogy nem is, hogy felém, hanem hogy nem tudok-e valakit, aki vállalná a szervitatéri Szent Anna templom feladatainak az átvételét, mert Noszeda Tibor karnagy úr, aki akkor 80 éves volt, ő végleg nyugdíjba vonult. Ha most ez egy ilyen adás, akkor őt is hadd említsem meg, mert ő is hetekkel ezelőtt hunyt el, úgyhogy rá is gondoljunk akkor. Tehát 80 éves volt ekkor, tőle vettem át. Igazából első megkeresésre azt gondoltam, hogy gondolkodom is, meg gondolkodom azon is, hogy kinek szólhatnánk. Aztán, amikor egy hónappal később még mindig megkérdezték tőlem valaki, egy másik kolléga, hogy nem tudok-e valakit, akkor gondoltam, hogy egy interjúra elmegyek az atyákhoz, és akkor belevágtam.
És maga a helyszín mit jelent számodra? Mert azért ez egy különleges templom itt Budapesten belül is.
Az az igazság, hogy nagyon vonzó helyen van. Tehát annyira a város szívében van, egy nagyon, nagyon szép környezetben van. A templom kívülről is persze nagyon szép, de belülről igazából hát lehet túlozni is, de tényleg csodálatos, a leggazdagabban díszített barokk templom Budapesten. És azt, hogy nyilván nekem van egy ilyen ambícióm, hogy egy pezsgő zenei életet létrehozni, ahol működök, bevinni az én általam preferált zenéket, tehát hogy akár a mai kortárs egyház zenét, vagy 20. századiakat, vagy a reneszánszot, tehát hogy nekem az nagyon vonzó volt, hogy valahol a város közepén dolgozhatom. Más kérdés, hogy ennek van egy hátulütője, hogy azon a vidéken, a belvárosban nagyon kevesen élnek, és erre nagyon kevés, mert hogy ott irodák vannak, üzletek vannak, és nagyon kevés létszámra nagyon sok templom van, tehát hogy sajnos a hívő kevés, de hát mondjuk ezen nem csak az én feladatom dolgozni, de nyilván én a zenei részével próbálom azt elérni, hogy ez a helyszín mindenki számára vonzó legyen.
És maga a közösség hogyan fogadott téged itt?
Alapvetően jól, úgy érzem, voltak kedves megkeresések, visszajelzések. Nyilván azt hiszem, hogy a kapcsolatépítés az lehetne talán szorosabb. Ez egy azért is jogos kérdés, mert így elgondolkodom, hogy nekem ebben mi a teendőm, hogy a közösség jobban egymásra találjon a szervitatéren.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye a kántorság is egyfajta állás vagy hivatás, mint ahogy mondjuk nem tudom, egy irodavezető vagy egy jogász, de valamilyen szintű lelki kötődés mégiscsak kialakul az emberekben, mint mondjuk egy könyvelő irodában. És nehéz ezt valahogy helyén kezelni, hogy ez egy munka is, de közben egyfajta szellemi feltöltődés is, úgyhogy ez egy nagyobb kihívás, azt hiszem, mint amire elsőként gondolnánk.
Igen, az atyákkal ugye szemtől szembe vannak a hívek, a kántor pedig föntül a homályban, és tehát amiatt a kapcsolatteremtés az kicsit szerintem nehezebb, és mondjuk abban merül ki, hogy én jártok ilyen éneklapokat a kollégámmal a misék előtt, mert nincsen vetítő, és akkor ezt találtuk ki, hogy kinyomtatjuk vasárnap az énekeket, és akkor amikor azt kiosztom, akkor ugye köszönünk meg. Hát változó. Nyilván ez fogékonyság kell az én részemről is, meg a hívek részéről is. Azt hiszem, hogy ezt még azért lehet fejleszteni.
És hát nem is olyan régóta vagy ebben a közösségben, úgyhogy abszolút még előtted áll a lehetőség.
Reméljük.
Visszatérek akkor egy kicsit a zeneszerzői mi voltodra. Ugye az előbb arról beszélgettünk, ami a gyakorlatban történik, és most egy kicsit áttérnék arra, hogy milyen számodra az az időszak, vagy az a periódus mondjuk egy napon belül, amikor a zene szerzéssel foglalkozol. Neked mi az, ami működik a sok elfoglaltság mellett?
Ez borzasztó nehéz kérdés. Szerintem nem jó alanyt kérdezel annyiból, hogy én elég ilyen rendhagyó vagy rendetlen, nem tudom, hogy milyen az, ahogy én dolgozom. Tehát, hogy én nagyon sok munkahelyem van, kevés időt töltök otthon, nincs állandó munkaideje a zeneszerzésnek, és hát ez egy nagyon nehéz együttállás így. Tehát nagyon sokszor éreztem azt, hogy az élet nem segíti azt, hogy én ezzel foglalkozzak, hanem ha nekem ez fontos, akkor egyszerűen fönn kell maradnom a víz felszínén, hiszen ha nekem fontos, hogy zeneszerző legyek, akkor ezzel akkor is kell foglalkoznom, amikor úgy érzem, hogy biztos voltak olyan időszakok, nem mostanában, de amikor kevesebb felkérés volt, illetve egyáltalán annyira leterhelt voltam a munkahelyeken, az iskolákban, hogy alig volt elképzelhető, hogy valamit csináljak. Ez nagyon nehéz. Az optimális az egyébként az, hogyha az embernek van munkaideje zeneszerzőként otthon, amikor, ahogy nagyon gyakran emlegetik, ilyenkor Stravinskyt, aki reggeli után leült, és amíg nem csengettek az ebédig, addig írt minden nap 4 órát mondjuk. És azt is szokták emlegetni tőle is, illetve másoktól is, hogy ez egy, tényleg úgy kell elképzelni, mint egy munkát, amit csinálni kell, nincs mindig ihlet, és küzdeni kell, kalapálni kell az anyagot, és akkor elkezd menni. Persze sok fázisa van, új darabot elkezdeni mindig nehezebb. Tehát amikor még a semmiből vagyok, ből indulunk ki, a fehér papír szindróma, vagy ezt egy építész mesélte nekem, vagy mások is szenvednek ettől. És aztán persze, amikor már halad a dolog, akkor úgy íratja magát a dolog, az már könnyebb.
Volt esetleg olyan időszak, amikor különösen zavart téged ez, hogy ilyen kevés idő jut a zeneszerzésre, vagy akár más területre?
Hát ez folyamatosan, hát szabad erős kifejezést mondanom, frusztráló, de dolgozom az ügyön, hogy tehát ne de hogy legyen arányban az, hogy mennyi felkérésem van, hogy mennyire fontos számomra az életben a zeneszerzés azzal, hogy mennyi időt tudok ténylegesen ezzel tölteni, és ne csak ilyen csúran cseppen időkben dolgozzak.
Abszolút, és talán ez egy olyan embernek, aki nagyon sokféle területen jelen van, fontos, hogy tisztázza magában, hogy mikor mi a prioritás.
Így van, ez nagyon, nagyon köszönöm ezt a mondatot.
Most jelen pillanatban gyermekeid vannak, tanítasz, mindenféle dolog egyszerre jelen van az életedben. Hogyan látod, meg tudod találni ezt az egyensúlyt, a prioritást ezek között, vagy most egy ilyen fejlődési szakaszban vagy?
Most azt hiszem, hogy olyan szakaszban vagyok egy vízválasztónál, hogy ha most nem változtatok, akkor baj lesz. Tehát én kicsit így érzem ezt az idei évet, hogy annyi mindent csináltam, hogy el kell gondolkodni, hogy az élet egyszerűsítésén, és tényleg, ahogy te fogalmaztál, a prioritások megtalálásán. És hát nyilván itt a nehézség, hogy nyilván valahogy az anyagi egyensúly is meglegyen otthon is. De hát, no, ez mindenképpen kihívás, de ez a feladat.
Hát ehhez nagyon sok kitartást és a jóisten áldását kívánjuk
kedves,
neked.
Köszönöm szépen.
Utoljára szeretnélek megkérni arra, hogy olvasd fel azt a kis bibliai idézetet, amivel készültél nekünk.
Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.
Azt hiszem, hogy ez nagyon jól passzol a beszélgetésünkhöz.
Igen.
Bízom benne, hogy tudsz majd erőt meríteni belőle.
Nagyon, nagyon köszönöm.
Horváth Márton Levente, Erkel-díjas zeneszerző, orgonaművész gondolatait hallották. Mária Rádió.